Köszönjük, mennyei atyánk, hogy az elmúlt percekben hálát adhattunk a kijelentett igazságért. Köszönjük, hogy gyülekezetünk is létezik ebben a városban, nem csak imaházban, hanem köszönjük, hogy megkerestél egyen-egyenként bennünket, megismertetted velünk az igazságot, és beépítettél a te anyaszent egyházadba. Urunk, köszönjük, hogy azóta is foglalkozol velünk, és köszönjük ezt az emlékünnepet is. Köszönjük azokat az áldásokat és igazságokat, amit éppen a tegnapi napon, vagy már ma reggel is megértettünk. Urunk, szeretnénk a szívünket mindig úgy tisztán tartani, és annyira a te jelenlétedben lenni, hogy folyamatosan jelens ki magad a számunkra, és semmi bűn és semmi közömbösség ne zárja el a te áldásodat a mi életünktől. Urunk, kérünk arra is, hogy ha éppen ma van közöttünk valaki, aki még kételkedik valamilyen igazságban, vagy elbizonytalanodott, Uram, kérlek, hogy győzz meg a te lelked által. És kérlek, hogy legyen ez a nap, amikor megismert téged, és felragyogsz előtte, mint drága megváltó és drága Úr Jézus. És kérünk városunkért is, hogy áld meg a kereső embereket, hogy megtaláljanak téged, és megismerjenek téged az igazságot. Amen. Jó Isten igéből fogunk olvasni a 104. Zsoltárt, keressük meg. És a 30-tól a 35. versig fogjuk felolvasni a Jó Isten igéjét. Az igeolvasás után majd kérem Szabó Csaba testvért, hogy kérjen áldást a Jó Isten igéjére. Tehát a 104. Zsoltárt keressük meg, és a 30. verstől a 35. versig fogom a Jó Isten igéjét olvasni. Ha kiárasztod lelkedet, új teremtmények keletkeznek, és megújítod a termőföld felszínét. Dicsőség legyen az Úrnak örökké. Örüljön alkotásainak az Úr. Tekintetétől reszket a föld, érintésétől füstölögnek a hegyek. Éneklek az Úrnak, amíg élek, zsoltárt zengek Istenennek, amíg csak leszek. Legyen kedves előtte fohászkodásom. Én örvendezem az Úr előtt. Vesszenek ki a földről a vétkesek, ne legyenek többé bűnösök. Áldjad én lelkem az Urat, dicsérjétek az Urat. Amen. Imádkozzunk. Néha szoktak bennünket érni kisebb-nagyobb kellemetlenségek. Gondolom minden háztartásban tapasztaltuk már azt, hogy például megszűnt az áramszolgáltatás. Felfüggesztették egy néhány órára, és mondjuk ha éppen télen történt a dolog, akkor mivel a legtöbb háztartásban már ilyen elektromos alapon működnek a központi fűtések, hát fűtésünk se volt, áramunk se volt. Aztán van, hogy a vízszolgáltatás is szünetel, elzárják a vízcsapot, aztán ha újraindítják, akkor meg nagyon, nagyon zavaros víz folyik a csapból, aztán kellene mosakodni, kellene zuhanyozni, de hogy? Hogy ilyen körülmények között. De nem tudom, ha belegondoltunk-e abba, hogy egy több tízmilliós városban, mint New York vagy Mexikó város, ahol több mint 20 millióan laknak, hogy milyen bonyolult rendszerek szükségesek ahhoz, hogy akadálytalanul működtessék a vízhálózatot, az energiaszolgáltatást, a csatornahálózatot, az élelmiszerellátást, hogy minden úgy olajozottan működjön, hogy ne legyenek nagyobb fennakadások. De belegondoltunk-e abba, testvérek, hogy mit jelent ezt az egész földet, ami földünket, ahol több mint 7 milliárd ember él, és csak emberből több mint 7 milliárd van, de mennyi kisebb-nagyobb állat és növény, és hogy Isten mindegyiket jól ismeri, és ez a Zsoltár arról szól, hogy Isten a teremtő és a megtartó Úr. És ebben a Zsoltárban nem olvastuk fel az egész Zsoltár, csak az utolsó verseit, de azért gondoltam egy kicsit megemlíteni, mert úgy kitör a Zsoltáriró szívéből ez a dicséret, hogy dicsőség legyen az Úrnak örökké, és örüljön alkotásainak az Úr. Az első versekben beszél az Isten látható alakban való megjelenéséről a Zsoltáriró, nagyon érdekes képek vannak itt, a híres festőt, Michelangelo-t is megihlette ez a néhány vers, a Zsoltár első három verse, és egy csodaszép alkotást hozott ő is létre ennek a nyomán. De beszél itt ebben a Zsoltárban, a Zsoltáréről a forrásról, a forrásokról, amiket Isten fakasztott, és egy olyan rendszerről, ami évezredek óta működik, akadálytalanul, soha nem romlott el. Ez a víz körforgása a természetben. Ez soha nem szünetelt, soha nem zárták el ezt a csapot, ez állandóan működött. Ugye ismerjük ezt, tanultuk földrajzórán, mit jelent a víz körforgása a természetben, és ennélkül lehetetlen lenne az élet. De szó van ebben a Zsoltárban a madarakról, és Károli egy nagyon szép hangutánzó vagy hangulatfestő szóval él ebben az igeversben, hogy a madarak hangicsálnak a fák ágai közt. Aztán beszél az állatok sokféleségéről, aztán az égitesteket is megemlíti, és ugye a Zsoltár vége felé aztán úgy felkiált a Zsoltáriról, aki valószínű, hogy ott lehetett a földközi tenger partján, és azt mondja, hogy és még ott van a nagy és a széles tenger. És ha belegondolunk abba, hogy az ő korában ő nem láthatta még az óceánt. Nem láthatta a hatalmas sztyeppéket, vagy a prérit. Sok mindent nem láthatott. Nem láthatta Norvégia csodálatos tájait, vagy a Szikláshegységet, vagy sorolhatnánk ezeket a földrajzi különlegességeket. De amikor végignézte a Zsoltáriró ezt, és azt mondja, hogy a földközi tengerben is, vagy ugye a nagy és széles tengerben ott vannak ezek az állatok, a legkisebb planktonoktól egészen a hatalmas nagy állatokig, vízi állatokig, akkor felkiált és azt mondja, hogy dicsőség legyen az Úrnak örökké, és örüljön alkotásainak az Úr. Tudjuk, hogy az Úr úgy megalkotta ezt a földet, hogy abban semmi hiba nem volt, és Isten a teremtési napok végén azt mondta, hogy látta Isten, hogy minden nagyon jó. Nagyon jó. Kitűnő, tökéletes. És valóban örült az Úr az ő alkotásainak. Csak tudjuk azt, hogy közben jött egy nagy probléma, egy végzetes probléma, ami miatt Isten szíve megszomorodott, és mondhatjuk azt, hogy egy óriási árnyék vetődött az Úr örömére, és kijelentette azt, hogy megbántam, hogy embert teremtettem. És elhatározta az Úr, hogy eltörli az embert a föld színéről. És tudjuk azt, hogy 8 ember kivételével ez meg is történt, de aztán az Úr jónak látta, hogy újra benépesedjen a föld. Hát az ember bűnbeesése nagyon elszomorította az Urat, és amikor valami bűn kerül be az életünkbe, akkor megzavarjuk, vagy mondhatni azt, hogy valami olyan porszem, vagy olyan idegen anyag kerül ebbe a gépezetbe, ebbe a csodálatos gépezetbe, ami miatt zavar keletkezik. És tulajdonképpen ez történt az ember bűnbeesésekor, hogy egy tökéletesen működő természetbe bejött a bűn, és az embernek a kapcsolata végzetesen megromlott az Úrral. És ezek a versek, a Zsoltár utolsó versei arról szólnak, és ezt szeretném a testvéreknek egy néhány gondolatban kifejteni, hogy hogyan állhat vissza ez a kapcsolat. Hogyan kapcsolódhatunk be mi bűnös és esendő ember ebbe a tökéletes harmóniába és ebbe a nagyon jól működő rendszerbe. Mert a mai napig is minden jól működik. Az emberi szíven kívül. Az Istentől elrugaszkodott emberen kívül. Nagyon jól működik minden ebben a természetben. És hát ugye az az alapgondolatunk, hogy ha kiárasztod a lelkedet, és egy néhány gondolatban erről szeretnék, hogy mi történik akkor, hogyha az Úr kiárasztja az ő lelkét. 32. versben úgy olvassuk, testvéreim, hogy tekintetétől reszket a föld, érintésétől füstölögnek a hegyek. Visszautalnék ugyancsak a teremtés kezdetére, hogy egy csodálatos kapcsolat lehetett Ádám és Isten között, a teremtő között. De amikor bejött a bűn, mi történt ezzel a kapcsolattal? Vágyta még Ádám ezt a kapcsolatot? Jól érezte magát Isten jelenlétében? Nem érezte jól magát. Zavarta Isten jelenléte. És amikor az Úr jött, hogy beszélgessen, hogy közösségben legyen az emberrel, akit annyira szeretett, akkor Ádám elbújt, elrejtőzött, és azt mondta, hogy Uram, féltem. Amikor meghallottam a te szavadat, féltem, és elrejtőztem. Az Úr tekintetét már nem bírta elviselni a bűnbe esett ember. És testvérek, emlékezzünk csak vissza magunkra is, megtérésünk előtt. Én visszaemlékszem erre az időre, hogy mennyire zavart bennünket az Úr jelenléte, vagy azoknak az embereknek a társasága, akik már az Úré voltak. Nem vágytunk igazán közéjük. Zavart bennünket, hogyha ilyesmiről beszélgettek, vagy ha a megtérést emlegették, vagy az Úr Jézus követését, bár a szívünk mélyén vágytunk mi, de sok minden visszatartott, és olyan zavaró volt az ilyen embereknek, vagy ilyen testvéreknek a látogatása. Emlékszem arra a Szent Igéből az egyik tanítványra, akire úgy rátekintett az Úr Jézus. Ki volt ez a tanítvány? Péter. Aki szintén egy nagyon nagy bűnbe esett, úgy engedett a kísértésnek, és Jézus tekintete, amikor rátekintett Péterre, akkor Péter összeomlott ez alatt a tekintet alatt, és érezte azt, hogy megsemmisül Jézus tekintete alatt. Mert nem bírta azt a szent tekintetet, mert megtagadta őt, megtagadta az ő urát, az ő megváltóját. Testvéreim, a helyreállás úgy kezdődik egy ember életében, hogy az Úr ránk tekint, szembenéz velünk, és az ő érintése alá kerül az életünk. És ha ez megtörténik valakinek az életében, akkor következhetnek a különféle áldások és kegyelmek, amikkel az Úr meg akar bennünket áldani. Ha kiárasztod a te lelkedet, lehet, hogy sokszor szeretnénk a lélek kiáradását és a lélek áldását, de az Úr ne ítélje meg bennünk a bűnt, ne ítélje meg bennünk a közönyt, és ne ítélje meg bennünk azokat a rossz szokásokat, vagy rossz magatartást, ami éppen van az életünkben. De a helyreállás mindig itt kezdődik. Tekinteteitől reszket a föld. Tekintete alatt meg kell alázkodnunk, és engedni kell, hogy az Úr szent tekintete világítson be a mi szívünkbe. Testvérek, mikor találkoztunk legutoljára ezzel a tekintettel? Lehet, hogy ma reggel, lehet, hogy az elmúlt napokban valamikor az Úr ránk kellett nézzen, ránk kellett tekintsen. Sokan vagyunk itt gyakorló szülők, akik gyermekeket nevelünk, és ugye sokszor elég egy tekintet, és a gyerekeink értik azt, hogy most valami nincs rendben. Erre a tekintetre is szükség van, de persze, hogy van bátorító tekintet is. Nem csak rendre utasító és szúrós tekintet, hanem van bátorító tekintet is. És adja az Úr, hogy bölcsen tudjunk eljárni, és olyan legyen a mi tekintetünk, hogy tudjuk az Úr akaratát mindig közvetíteni. Egy másik dolog, amit látok itt az igéből, testvérek, miután az Úr tekintete felfedi a bűnt és a hiányosságokat, ha kiárad a lélet, akkor újra összhangba kerülünk a Teremtővel. És a Zsoltár író ezt úgy fogalmazza meg, hogy éneklek az Úrnak, amíg élek, Zsoltár zengek Istenemnek, amíg csak leszek. Gondolom, testvérek, úgy tapasztaljuk, hogy az öröm és a békesség kifejezője az éneklés. Amikor örvendünk, amikor békesség és nyugalom van a szívünkben, akkor olyan könnyen felfogad a szívünkből az éneklés. Nem tudom, hogy szoktunk-e énekelni, amikor egyedül vagyunk. Vagy szoktunk-e énekelni a családban. Itt a gyülekezetben szoktunk, mert más is énekel. De úgy felfakad-e önkéntelenül úgy a szívünkből egy-egy ének szöveg, egy-egy verszak, és örvendünk. Hát ha énekre gondolunk, akkor mindenképpen az összhangra gondolunk, és úgy értettem meg ebből az igéből, testvérek, hogy amikor Isten tekintete alatt megtisztul az életünk, akkor összhangba kerülünk az Úrral. És létrejön ez a harmónia, ez az összhang. Eszembe jutott az is, amit Pál apostol ír a Filippieknek. Szeretnék innen egy-két igét felolvasni. Azt mondja itt Pál a filippi gyülekezetnek, akkor tegyétek teljessé örömömet azzal, hogy ugyanazt akarjátok, ugyanaz a szeretet legyen bennetek, egyet akarva ugyanarra törekedjetek. A filippi levél történelméből tudjuk azt, hogy egy római kolónia volt Filippiben, és többnyire a légióból, vagy a hadseregből kiöregedett emberek népesítették be. És több mint valószínű, hogy lehettek leszerelt katonák is a filippi gyülekezet tagjai között. És ezek a tagok tudták azt, hogy Pál miről beszél. Mert a római hadseregbe őket megtanították menetelni, megtanították őket egyszerre mozogni. Hogy ugyanazt akarni, ugyanazt cselekedni, egyszerre lépni, egyszerre gondolkodni. És ebben az igében is, testvérek, ez az összhang van. Az, hogy összhangba kerülni az Úrral. És ez kifejeződik abban, hogy magasztalom az Urat énekekkel. És bárcsak ilyen lenne mindig a mi énekkarunk szolgálata. Összhangban az Úrral. De nem csak az énekkari tagok szolgálata, hanem a gyülekezet éneklése is bárcsak mindig ilyen lenne. Összhangban az Úrral, a lélek által. Mert ha kiárasztod a te lelkedet, akkor megújítja az Úr a mi éneklésünket. És ez olyan éneklés lesz, hogy nem csak, hogy nem lesznek benne falcs hangok, hogy valaki nem azt a hangot énekli ki a kottából, hanem a Szentléleknek a harmóniája fog érződni a mi éneklésünkön. Az, hogy örömmel és szabadon és tiszta szívvel tudunk énekelni, és így magasztalni az Urat. És akkor igaz lesz, amit mondott a Zsoltár író, hogy dicsőség legyen az Úrnak örökké, és örüljön alkotásainak az Úr, mert Isten azoknak tud örülni, akik összhangba kerültek vele. Akik nincsenek összhangba az Úrral, azok fölött az Úr csak szomorkodni tud. Egy másik gondolat, amit szeretnék itt megemlíteni, hogyha kiárad a lélek, akkor megtanít bennünket imádkozni a lélek által. Azt olvassuk a 34. versben, hogy legyen kedves előtte fohászkodásom. Hát milyen is ez a lélek által való imádkozás? Én úgy fogalmaztam meg, hogy nem csak a szánkkal, az értelmünkkel, de teljes szívünkkel imádkozunk. Benne van az egész lényünk abban, hogy imádkozunk. Hallottam már többször egy testvérről, egy román testvérről, a Márku Nekifor testvérről, valószínű, hogy ismerik a testvérek, az idősebbek már hallottak róla. Vannak bizonyos történetek, amik úgy keringenek róla így a köreinkben. Én most azt szeretném vele kapcsolatban elmondani, hogy ő egy különleges ember volt, aki nagyon egyenesen, nagyon tisztán, de sokszor nagyon szokatlan módon élte meg az ő hitéletét. És neki az volt többek között a szokása, hogyha találkozott valakivel bárhol, akár állomáson, akár vonaton, akár a főtéren, bárhol, az volt az első dolog, amit mondott: testvér, gyere imádkozzunk. Gyere, térdeljünk le és imádkozzunk. És amikor valaki olyan értetlenül nézett rá, de Márku testvér, hát az állomáson vagyunk most, hogy térdeljünk itt le. Akkor úgy rászólt erélyesen: testvér, hát szégyened, hogy hívő vagy. És amikor elkezdtek imádkozni, akár kinn a városba, akár bárhol, és érzékeltek is olyasmit, hogy nem volt őszinte az ima, úgy nem igazi, akkor vagy megállította a testvért, akivel imádkozott, vagy úgy hangosan ő is imádkozott, és azt mondta, hogy Uram, bocsáss meg, mert nem őszinte. Uram, könyörülj rajta, hogy mindent elmondjon. Könyörülj rajta, hogy őszinte legyen. És elmondják róla, hogy volt, akit félbeszakított 10-15-ször. Hogy még mind, testvér, még mindig nem voltál őszinte. Úgy belegondoltam, hogy nem biztos, hogy ezt mindenki kell gyakorolja, ezt az Úr adhatja, ezt a kegyelmet és ezt a tekintélyt, de vajon engem hányszor kellene félbeszakítani, hogy nem mondtam úgy őszintén, nem mondtam olyan komolyan, nem mondtam olyan átéléssel. Mert testvérek, mit ér az olyan imádság, ami nem őszinte? Mit ér az olyan imádság, amit egymás kedvéért mondunk el? Mit ér az olyan imádság, amit csak azért mondunk el, mert most éppen az imádkozásnak van az ideje? Ha kiárad a lélek, ha kiárasztod lelkedet, akkor megtanít bennünket imádkozni a Szentlélek által. És testvérek, kívánom ezt az áldást, hogy mindnyáján imádkozzunk a lélek által. Éljük át az ima életnek a gyönyörűségét. Azt, hogy létezik ez a kapcsolat köztem és az Úr között, és hogy az Úr válaszol, megértem az ő válaszát, újra fordulhatok az Úrhoz, és várhatom a következő ima meghallgatást. Valami csodálatos dolog ez, amikor, ha kiárad a lélek, akkor megújítja az ima életünket. Egy következő dolog, amit szintén látunk ebben az igeversben, az, hogy én örvendezem az Úr előtt. És mit is jelent ez az örvendezés az Úr előtt, ha kiárad az Úrnak a lelke? Hát ez nem mindig jár egy érzelem kitöréssel, és hát különösen ránk magyarokra, magyar emberekre jellemző ez az érzelmi visszafogottság. Mi nem fejezzük ki olyan hamar az érzelmeinket. Sokszor a gyülekezetbe is ülünk, végig tudjuk ülni a 2 órát vagy a 3 órát ugyanazzal az arckifejezéssel. Az egyik lelkipásztor mondta el a román testvéreknél, aki elég szókimondó, hogy azt mondja, hogy sokan olyanok a gyülekezetben, mint a rózsaszín párduc. a gyerekek biztos látták ezt a mesét, hogy mindegy, hogy mi történik abban a mesefilmben, az arckifejezés ugyanaz. Mit jelent az Úrban való öröm? Az Úr színe előtt való örvendezés? Hát mindenképpen jelenti azt, hogy megjelenik az arcunkon az, hogy az Úr jelenlétében vagyunk, és örvendünk egymásnak és az Úr jelenlétének. És testvérek, lehet, hogy sokszor nagyobb teret kellene engedjünk ennek az örömnek. A zsoltáríró egy keleti temperamentumú ember volt, és tudjuk, hogy jellemző az arabokra is, a zsidókra is, ezek a heves indulatkitörések. Ugye mi visszafogottabbak vagyunk. A román testvéreink is ugye a latin mentalitással, ők is úgy hamarabb teret adnak az érzelmeiknek. Nem azt mondom, hogy mindig ezen van a lényeg, de testvérek, adjunk helyet az életünkbe az Úr előtt való örvendezésnek. És örüljünk az ő jelenlétének. Nekem is van mit tanulni ezen a területen, de örvendezni akarok az Úrban, és akire kiárad az Úrnak a lelke, annak mindig ott van az életében egy csendes és nyugodt derű, amit nagyon, nagyon nehezen veszít el az ember, ha ott van a Szentlélek jelenlét az életében. Egy ilyen csendes, nyugodt derű ott van az ember életében. És hadd mondjam el, hogy olyan jó ezt látni sok hívő ember életében, akik az Úrral járnak, hogy látszik ez az öröm. Nem mindig mosolyognak, nem mindig nevetnek, de látszik ez a nyugodtság, látszik ez az öröm, hogy tudnak örülni az Úr Jézusban. Élvezik a hívő életet, az éneklést, az imádkozást, a bizonyságtevést, hogy másokat az Úrhoz tudnak vezetni, hogy másoknak segítenek a lelki fejlődésben. És csodálatos az, amikor úgy szívvel, lélekkel tudjuk ezt tenni. Szeretnék még egy utolsó gondolatot itt elmondani. Számunkra egy kicsit különös ez, hogy ennyi pozitív dolog után azt mondja a zsoltáríró, hogy vesszenek ki a földről a vétkesek. Hát miért nem inkább úgy fogalmaz, hogy térjenek meg a bűnösök. Testvérek, úgy értettem meg ebből az igeversből, hogy ha kiárad a lélek, akkor zavar a gonosz jelenléte. És hadd kezdjem azzal, hogy ha kiárad a lélek az életemre, akkor egészen más színben látom magamat. Egészen más megvilágításban látom magamat. Sokszor nagyon elfogultak vagyunk magunkkal szemben, vagy éppen családunkkal szemben, és úgy látjuk, hogy nem nagyon van változásra szükségünk. Ha változni kell, akkor egy másik családnak esetleg változni kell. Én rendben vagyok, a családom is rendben van. De testvérek, amikor kiárad a lélek, és Isten kiárasztja az ő lelkét, akkor egészen másképp kezdjük látni magunkat. És a lélek bevilágít, beragyog az életünkbe. És meglátjuk a gonoszságot, meglátjuk a felületességet, meglátjuk a megalkuvást. És ahogy az imaórán szó volt róla, megismerjük az igazságot önmagunkról. Az, hogy kik vagyunk, az, hogy mennyire esendőek vagyunk, és sokszor rosszabbul állunk, mint ahogy gondoljuk, hogy állunk. Ez az Isten kegyelme, mert kiárasztja az ő lelkét az életünkre. De testvérek, hadd mondjam azt el, hogy a gyülekezeti életben is, ha kiárad a Jóisten lelke, akkor nem lesz nekem mindegy, hogy milyen a gyülekezeti élet. Észreveszem azt, hogy mi van a lélek által, és mi nincs a lélek által. Mi van testi, mi az, ami testies, mi van, ami az Úr lelkétől van. És nem csak észreveszem, de teszek is azért, hogy változás legyen a gyülekezet életében. És testvérek, hadd mondjam azt el, hogy a társadalomban is, a szomszédok közti kapcsolatban, vagy a munkahelyen, akikkel lehet évek óta együtt vagyok, vagy az üzletfelekkel, zavar a gonosz jelenléte. Nem tudok belenyugodni abba, hogy még nem tértek meg a munkatársaim. És nem szövetkezem gonosz dolgokkal, hamis dolgokkal, mert kiáradt a lélek az életemre. Adja az Úr, hogy Hadd áradjon ki a lélek az életünkre, személyes életünkre és gyülekezet életünkre is. Az Úr újítson meg bennünket. De azzal ér véget ez a Zsoltár, hogy áldjad én lelkem az Urat. És ha van is gonoszság, esetleg a családban, amit még az Úr nem munkálhatott ki és nem tisztíthatott meg. Ha olyan emberek közt is élek a munkahelyen, akik még nem tértek meg. Vagy vannak olyan dolgok a gyülekezeti életben is, ami nem az Úr szerint való. Nem veszítem el a reménységemet, én áldani fogom az Urat, mert kiárat rám az ő lelke. És nem hangol le a gonosz, bár mindig ott van a szívemben a vágy, hogy változás legyen, de én áldom az Urat. És azt mondja, áldjad én lelkem az Urat, és olyan lelkiállapot ez testvérek, azzal fejeződik be a Zsoltár, hogy dicsérjétek az Urat. És testvérek, az ilyen ember, akire kiárad az Úrnak a lelke, van alapja arra, hogy másokat is biztasson. Hogy én jó lelkiállapotban vagyok, de dicsérjétek ti is az Urat velem együtt. Adja az Úr, hogy így kiáradjon mindannyiunkra az ő drága lelke. Amen.